Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kezdjük az Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével. Énekeljük a 105. Zsoltárnak az első verszakát. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és bűnvalló imádságra. Mindenható atyánk, aki teremtetted ezt a világot, benne, aki megalkottál bennünket, jövünk most eléd, hálatelt szívvel, de azzal a bűnbánattal, hogy tudjuk, hogy nem úgy éltünk, ahogyan te szeretted volna. Nem bontakozhatott ki még az a teremtés, amit te elterveztél. Kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg, hogy oly sokat vétkezzünk te ellened és egymás ellen is. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor mást, pénzt, dolgokat, élményt, embereket helyezünk te eléd, és nem te vagy az első a mi életünkben. Kérünk, hogy formáld a mi szívünket a mai napon. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk tükörbe nézni, és hadd tudjunk megváltozva elmenni. Kérünk, hogy ne legyen hiába való a te szavad. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Gyülekezettel együtt imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Testvéreink, bűnvallásunkra Isten válasza felszabadító és kegyelemmel teljes. Hirdetem nektek, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, bűneiteknek bocsánatát, melyet ingyen kegyelemből egyedül Krisztus érdeméért megad az Úr. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. A keresztelőre készülve énekeljük el a 329. dicséretnek a második verszakát. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretnénk még egy másik igét is felolvasni, a példabeszédek könyvéből, a példabeszédek könyvének a 3. fejezetéből a 12. verset. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családtagok, szeretni sokféleképpen lehet, és sokféleképpen tudunk. Valószínűleg a legtöbb szülő szereti a gyermekét. Szeretném ezt hinni, hogy ez tényleg így van ebben a világban. Mégis azt látjuk, hogy nagyon könnyen félre tudnak siklani a dolgok. És egy néhány év után a szülő aggódva veszi észre, hogy a gyermek nem azon az úton halad, amerre ő szerette volna irányítani, és kétségbe esettem, valamit próbál helyrehozni. Szeretni elsősorban Istentől tanulhatunk meg, hiszen ő azt mondja magáról, hogy ő maga a szeretet. És ebben a kis rövid igeszakaszban, amit felolvastam, ennek a szeretetnek, aminek rengeteg jellemzője van, most csak egy jellemzőit szeretném kiemelni, ez a szeretet, ahogy Isten szeret minket, ez következetes szeretet. Isten következetesen szereti az embert, és következetesen szeret bennünket is. Képzeljük el azt a jelenetet, amikor egy anya bemegy egy 3-4 éves gyermekkel egy boltba, egy játékboltba, és kiválasztanak egy bizonyos játékot, de a gyermeknek ez nem elég, hanem egy másikat is szeretne. És amikor a kasszánál állnak sorba, akkor nagy hisztit csap, üvölt, sikít, kiabál, csak hogy megkapja azt a játékot, egy másikat, nem azt, amit kiválasztotta. Biztosan ismerős lehet néhányunknak ez a jelenet. Ekkor az anya előtt áll két választás. Vagy hagyja, hogy a gyermek irányítson, mert ő szeretne menekülni ebből a helyzetből, hiszen mennyire ciki, hogy ott az egész bolt rájuk figyel, mindenki bámul, és mindenki így aggódva néz, hogy akkor mi lesz a történet vége, és könnyű kimenekülni belőle, és azt mondani, hogy rendben, legyen az a játék is, semmi baj. Vagy van egy másik lehetőség, amikor az anya tartja magát, és próbálja lecsillapítani a gyermeket, de nem hagyja, hogy ilyen érzelmi szinten irányítsa őt, a felnőttet, a gyermek. Az egyik eredménye hosszú távon lehet egy elkényeztetett gyerkőc, aki nem tanulja meg azt, hogy bizony nem kaphat meg mindent, nem tanulja meg azt, hogy mit jelent a kudarc, csak amikor majd kikerül a családi fészekből. A másik döntés következtében viszont ez a gyermek lehet kiegyensúlyozottabb, aki már elég korán megtanulja azt, hogy nem mindig minden róla szól, és fel tudja dolgozni azt, hogyha valamit nem kap meg. Az elkényeztető nevelés, az elkényeztető szeretet az könnyű. Nem igényel energiabefektetést. Nem igényli azt, hogy az anya vagy az apa nehezebben érezze magát. Könnyű és gyors az elkényeztető nevelés. A következetes nevelésnek viszont ára van. Nehéz. Nem egyszerű kitartani ott abban a boltban. Nem egyszerű meghozni azokat a kereteket, azt az irányt megmutatni, amerre szeretnénk, hogy a gyermekünk fejlődjön. Hosszú távon mégis a következetes szeretet éri meg jobban. A gyermeknek is, és a szülőnek is. Isten következetesen szeret minket, embereket. Tanít, figyelmeztet, vezet, és nem kényeztet el, mégis a legjobbat adja. Sokszor nem azt adja, amit mi kérünk tőle, de mindig azt adja, amire szükségünk van. A legjobbat, ami a javunkat szolgálja. Az első kérdés tehát az, hogy mi el tudunk-e fogadni egy ilyen Istent, aki nem kényeztet el, hanem következetes, nem mindig azt adja, amit mi kérünk, hanem azt, amire szükségünk van. Ebből kifolyólag a második kérdés az, hogy tudunk-e mi is így szeretni. Tudunk-e mi is következetesen szeretni? Isten segítsen benneteket, szülőket, keresztszülőket, családtagokat, és azt hiszem, hogy mindnyájunkat, hogy tudjuk a legjobbat adni a gyermekeinknek. Nem csak azt, amit kérnek, hanem azt, amire szükségük van. Így legyen. Amen. Szeretném kérni a családokat, hogy jöjjenek ide az Úr asztala elé. gyülekezet pedig álljon fel. Jó, így. Kérem, hogy forduljatok felém. Igen. Valljátok meg a hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangom az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után szeretnénk még református egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézni felétek, amelyre kérem, hogy hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? A felelet akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felelet, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálát adunk ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy világra jöhettek ők. Köszönjük, hogy gondoskodtál róluk. Köszönjük, hogy épségben vannak. Köszönjük, hogy egészségesek. Köszönjük a családokat, hogy szerető család veszi körül őket. És legfőképpen hálásak vagyunk azért, hogy ez a család úgy döntött, hogy fontos a te jelenléted, fontos a veled való kapcsolat, és most itt vannak. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezeknek a gyermekeknek a fejlődését, növekedését, attól, hogy kibontakozhasson az ő életük, attól, hogy azzá az emberré, felnőtt emberré válhassanak, akinek te tervezted őket. Így hadd lehessenek a gyülekezetünk szolgáló tagjaivá, hadd lehessenek országunk dicsőségévé, és legfőképpen hadd lehessenek olyan emberek, akik a te utadat követik, akik neked engedelmesek elsősorban. Így kérünk, hogy áld meg őket. Jézus Krisztus érdete fiadért. Amen. Most pedig a keresztelésre fog sor kerülni. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Szeretnélek kérni benneteket, hogy most forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig az áldó éneket énekelje el. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 294. dicséretnek az első három versszakát.
Az örökséget, de ő így válaszolt: ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek, nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek, éj lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
Isten tegye áldotta az ő igéjét, és teremjen az gyümölcsöt, most ezért gyertek és imádkozzunk fennállva. Mindenható Atyánk, köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük ezt a példázatot, megláthatjuk azt, hogy mi hol is állunk ezen a téren. Mondunk, szeretnénk most eléd hozni az életünknek az anyagi területét. Kérünk azért, hogy nyisd meg a szívünket, hogy a pénzügyi téren is tudjunk hallgatni rád. Köszönjük azt, hogy életünk egyetlen területét sem hagyod figyelmen kívül. Mindig is mindenkor van vezetésed, ami számunkra. Így kérünk, hogy hadd lehessünk most engedelmesek, hadd hallhassuk meg most a te üzenetedet, hogy mit szeretnél mondani ezzel kapcsolatban nekünk. Kérünk, hogyha aggodalommal van telve a szívünk emiatt, akkor adj nyugodalmat nekünk. Kérünk, mutasd rá, hogyha rosszul osztjuk be a pénzünket, mutasd meg, hogyan tudnánk jobban csinálni azt. Kérünk, Urunk, hogy te, mint egyedüli Úr, légy valóban az életünk Ura ezen a téren is. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a gyermekeket szeretném kérni, hogy jöjjenek ide előre gyermektanításra. Leggyorsabb. Erre az oldalra is jöhettek, itt még eléggé hideg a kezem, úgyhogy fel kellene, hogy melegítse valaki. Még eldönthetjük, hogy merre tovább. Jól van, semmi baj. Köszönjünk egyet, áldás, békesség! Hoztam ma nektek 4 tárgyat, amit szeretnénk megmutatni, és szeretném, hogyha meglátnátok azt, hogy mindegyik tárgyat tudunk jóra használni, és tudjuk rosszra is használni. Az első tárgy, amit hoztam, egy toll, egy egyszerű toll. Ezzel tudunk írni, tudunk gyöngybetűkkel írni, de sajnos össze is firkálhatjuk vele a padot, vagy a másiknak a kezét. Tehát jó és rossz dologra is tudjuk használni. Itt van ez a kés. Ezzel a késsel megkenhetjük reggel a vajas kenyeret, de sajnos bánthatunk is vele mást, vagy akár a saját kezünket is megvághatjuk véletlenül, hogyha nem jól használtuk. Ki tudja, hogy ez micsoda? Pénz, ez pedig pénz. Ez egy ezres. Ezt tudtátok a legjobban. Igen, a pénzt használhatjuk jóra is, például gyűjthetünk, és eltervezhetjük, hogy majd mire fogjuk elkölteni. Adhatunk belőle másnak, akinek nagyobb szüksége van rá. De használhatjuk arra is, hogy csak gyűjtjük, nem költjük el semmire, nem is adunk senkinek. Szóval viselkedhetünk önszűen ezzel a pénzzel, de viselkedhetünk könyörületesen is. Sőt, elkölthetjük értelmes dolgokra is, amik tényleg hasznosak és fontosak, de sajnos elkölthetjük olyan dolgokra is, amik talán még károsak is, vagy mi ránk nézve, mondjuk egy óriás zacskó gumicukor minden nap, ugye ez lehet, hogy káros, vagy esetleg olyan dologra is elkölthetjük, amivel másokat bántunk. Ez pedig egy könyv. Ez egy könyv, mondhatjuk mesekönyv, ez egy gyermekbiblia, amiből tanulhatunk nagyon sokat, és nektek jó sok könyvetek van szerintem, ilyen iskolai tankönyv is, tanulhatunk belőle, de megdobálhatjuk vele a másikat, ami egy kicsit fájdalmas, hogy akár el is lehet égetni, hiszen papírból van, úgyhogy jól ég. És az ujjunkat is elvághatja bizony, hogyha nem jól fogjuk meg. Szóval egy tárgyról nem mondhatjuk meg, hogy az a tárgy jó vagy rossz. A kérdés az, hogy a mi kezünkben hogyan használjuk, jóra vagy rosszra. Azt határozza meg, hogy hogyan használjuk ezeket a tárgyakat, hogy mi van a mi szívünkben. Ha a szívünkben jó indulat van, kedvesség és szeretet, akkor valószínűleg a tárgyakat is jóra fogjuk használni. De ha a szívünkben önzőség van, vagy irítség, gonoszság, vagy dű, vagy harag, akkor valószínűleg a tárgyakat is rosszra fogjuk használni. Úgyhogy én azzal az üzenettel engedlek el benneteket, hogy vigyázzatok arra, hogy a ti szívetek az legyen mindig tiszta, és mérjétek le, hogy vajon jóra vagy rosszra használjátok a dolgokat. Köszönjünk el egymástól. Áldás békessé! Áldott alkalmat nektek a gyerektanításon, arra menjetek ki, légy szíves. Menjetek a többiek után, jó? A gyülekezettel pedig készüljünk az ige hirdetésre. A 372. dicséretnek az első verszakát énekeljük el. Isten igéje, mely alapján az üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek, megtalálható Máté evangéliumának a 6. fejezetében, a 24. versben, eképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, a héten megkértem 8. osztályos diákokat, hogy válaszoljanak nekem 3 kérdésre. Az első kérdés az így hangzott. Mi az a 3 dolog, ami szerinted kell az ember boldogságához? A második kérdés ez volt. Mi az a 3 dolog, ami alapján valaki kiválasztja a foglalkozását, hogy mit fog dolgozni. A 3. kérdés így hangzott, mi az a 3 dolog, ami általánosan nagyon fontos ma az embereknek, ami irányítja őket. Ezután megkértem őket, hogy karikázzák be azt az egy dolgot, amit mind a 3 válaszba leírtak, ami közös volt. És körülbelül 98%-os arányban egy ember nem ezt válaszolta. A válasz az volt, hogy a pénz. A pénz ott van mindenhol. Ez a realitás, ez az, amiben élünk. Nem kell, hogy felháborodjunk ezen. Elfogadhatjuk. Hiszen kell enni, kell venni ruhákat, sőt, ha valaki nyaralni szeretne, akkor még többet kell keresnie. Ez a realitás, hiszen ez életünk függ ettől. Egzisztenciális kérdés, amivel foglalkoznunk kell. És a Biblia is foglalkozik vele. Teljesen természetes módon foglalkozik vele. Az Ó és az Új Szövetségben rengeteg igét, tanácsot, útmutatást olvashatunk azzal kapcsolatban, hogy mi emberek hogyan gazdálkodjunk a pénzzel, és hogyan tekintsünk arra. Nem csak az adakozásra szólít fel, mint ahogy kapásból gondolnánk, hanem sokkal árnyaltabban és sokoldalúbban ír róla. Nem azt mondja, hogy aki keresztény, annak szegénynek kell lennie, és nem is azt mondja, hogy aki az Istent követi, az majd gazdag lesz anyagilag. Sokrétűen és mélyen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szóval nem kényes és nem tabu téma a Bibliában a pénz. Nekünk sem kell, hogy azt legyen. Gondolkozhatunk róla, beszélhetünk róla, kezdenünk kell valamit vele, hiszen ez az életünknek egy része. Több keresztény szervezet is foglalkozik ezzel, és tanítást ad arról a Biblia alapján, hogy hogyan foglalkozzunk a pénzügyeinkkel. Például a Keve Társaság, a keresztény vezetők és üzletemberek társasága tanfolyamokat és képzéseket indít magánemberek is vállalkozások számára, hogy jól gazdálkodjanak a pénzzel. A felolvasott ige szakaszban sem az van, hogy tüntessük el a pénzt, ne is létezzen, hanem az van, hogy ez egy eszköz, vagyis a pénz valóban eszköz, és ne váljon úrrá a mi életünkben. Én használom a pénzt, vagy a pénz használ engem. Jézus, amikor erről tanít, akkor megszemélyesíti a pénzt. Egy úrnak nevezi, akit lehet szolgálni, gyűlölni, szeretni, ragaszkodni hozzá, és megvetni. Ugyanúgy, mint az Istent. A kérdést élesen teszi fel Jézus. Kit akarsz szolgálni? Választanod kell, mindkettőt egyszerre nem lehet. Szeretnénk néhány területet idehozni, hogy átgondolhassuk, vajon átvette-e az uralmat az életünkben a pénz, mennyire vagyunk szabadok tőle, eszköz csupán, amit használunk, vagy mi váltunk eszközzé, és a pénz irányít minket. Gondoljunk a szabadidőnkre. Létezik még egyáltalán ez a fogalom a mi szótárunkban? Mennyire veszi el a szabadidőnket a pénzkeresés, a munka? Amikor vége a munkaidőnek, még maradunk pár órát, vagy hazavisszük a feladatokat, és otthon is folytatjuk. Gondoljunk a családunkra. Mi az elsődleges, amit meg akarunk adni a családtagjainknak, gyermekeinknek? Ajándékokat, tárgyakat, nyaralást, vagy az együtt töltött minőségi időt? Melyiket látjuk értékesebbnek? Ami pénzen megvehető, vagy ami csupán szeretetből megadható? Mennyire vagyunk hajlandóak konfliktusokba belemenni, és azokat fenntartani a pénz miatt? Például egy örökösödési folyamatban. Hagyjuk-e, hogy évekre, évtizedekre, vagy akár örökre szétszakítson a pénz családokat? Gondoljunk a lelki állapotunkra. Mennyit szoktunk aggódni? Ha aggódunk és stresszelünk, akkor ez milyen mértékben, akkor azt milyen mértékben okozza az anyagi helyzetünk? Milyen érzést kell bennünk, ha szóba kerül a pénz? Milyen indulat van bennünk, ha látjuk, hogy a szomszéd megint új autót vásárolt, vagy épp felújítja a házát? Tudunk elfogadni anyagi segítséget, ha valaki szívesen felajánlja? Vagy szégyeljük azt, mert az önértékelésünkkel szorosan összefügg az, hogy mennyit keresünk? Gondoljunk az adakozásunkra. Szívesen adunk, vagy mindig találunk valami kifogást, ami megállít bennünket. Gondoljunk a pályaválasztásunkra. Mennyire határozza meg a munkánkat és a foglalkozásunkat a pénz? A fizetés mértéke alapján választunk munkahelyet? A jobb fizetésért hajlandók vagyunk elköltözni akár Magyarországról, megszakítva ezzel a családi és baráti kapcsolatokat? Gondoljunk a jellemünkre. Befolyásolja a pénz az etikai, erkölcsi döntéseinket? Belemegyünk kétes üzletekbe azért, hogy több pénzt szerezhessünk? Olyanokkal barátkozunk, akik legalább olyan anyagi helyzetben vannak, mint mi? A pénz kereset alapján alkotunk véleményt, akár ítéletet a másikról? Melyik ember értékesebb, aki több pénzt keres? Láthatjuk, hogy életünk számtalan területére kihatással van a pénzről alkotott gondolkozásunk. Nem kerülhetjük meg. Nem tudjuk elhárítani magunktól ezt a kérdést. Muszáj, hogy rendbe tegyük. Isten bátorít minket arra, hogy az ő támogatásával és vezetésével bátran nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Ahol változtatnunk kell, ott merjünk változtatni, és ő az, aki segít nekünk ebben. És ami rendben működik, abban pedig tartsunk ki. Ő képes arra, hogy megszabadítson bennünket, és újra rendezze a viszonyulásainkat. Jézushoz oda ment egy testvér, és egy örökösödési vitában kérte ki a véleményét. Jézus nem döntötte el a pert, hanem mindkettőjüket figyelmeztettett. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Ez az elsődleges üzenet a pénzzel kapcsolatban. Van, akinek a pénz a vallása. Valóban isteníti, mert azt hiszi, hogy a pénzt tartja meg az életét. Egészséget, kapcsolatokat, jelentés jövőt, mindent képes feláldozni azért, hogy minél inkább biztonságban érezhesse magát anyagilag. Pedig sok mindent nem lehet pénzen megvenni. Korábban néhány évvel ezelőtt egy reklámban hallhattuk az alábbi szavakat. A bicikli 60 ezer forint, a cipő 10 ezer forint, a nyakkendő 3 ezer forint, de nagymamám mákos beiglije felbecsülhetetlen. Van, ami felbecsülhetetlen. Pénzen nem megvásárolható. Az örök élet is ilyen. Felbecsülhetetlen. Nem megvásárolható. Annyira értékes, hogy nem tudom megvenni. Sem pénzen, sem jótettel, sem az életem árával. Semmivel. De Isten nem is árulja, hanem éppen ezért adja. Elfogadni tudom csupán. Úgy, hogy elhiszem, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása elég nekem. Erre az életre is elég, és a jövendő életre is elég. Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Jézus a példázatban bolondnak nevezi azt az embert, aki pénzügyi tekintetben mondhatnánk okosnak. Hiszen azt látjuk, hogy sokat dolgozott, nem tékozolt el a vagyonát, szépen gyűjtögetett, nagyobb csűrt épített, hogy jobban be tudja takarítani a termését. Mondhatnánk azt, hogy ő az szorgos hangya a meséből. És ez idáig rendben is van. És idáig még egyezik is a tanítással, amit a Biblia is tanít a pénzről. De aztán ez az ember megszólal, és ezt mondja, hogy én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. A saját lelkét megszólítja. Ez a szorgos ember ezért a gondolatáért bolond. Mert a lelkét nyugtatja a vagyonával. Pedig a lelkének nem erre van szüksége. A léleknek, a lelkünknek nem kell a pénz. Nem kell a pénz, hogy megnyugodjon és elégedett legyen. A lelkünknek egyedül Istenre van szüksége, a vele való kapcsolatra. És amíg ezt meg nem találja, addig hajszolt a lélek. Addig keres, kutat, mindenben keresi az Istent, az ő teremtőjét, és nem tud megnyugodni. Bolond ember, mit kezdesz a vagyonoddal, amikor eljön a halál pillanata, és ott állsz az ítélet előtt? Mert hogy azt tudjuk, hogy az élet véget ér a halállal, de igazából nem is ott ér véget, hanem folytatódik tovább. Az a kérdés, hogy ott elég lesz-e a pénzünk. Ott nincs az a pénz, ami meg tudna váltani bennünket. Nincs az, amit kifizethetsz az ört álló angyaloknak. Nem tudod lefizetni őket. A pénzzel nem tudod megmenteni az életedet. Sem itt a földön, sem pedig az örök életben. Biztosíthatsz egy kényelmes életet, amiben nagyjából jól érzed magad és a családod is, bizonyos szintig, de a fő kérdésekben mindig ott lesz a kérdés, hogy a pénz vagy a család, a pénz vagy a szabadidő, a pénz vagy az egészség, a fő kérdésekben mindig sokat veszíthetsz, hogyha a pénz mellett döntesz. A pénz, az anyagi biztonság nem nyugtatja meg a lelket. Mindig több és több kell belőle, sosem elég. Mint ahogy egy alkoholistánál, vagy egy drogfogyasztónál, mindig több kell, mindig nagyobb a tét, mindig emelni kell rajta, hogy az elég legyen az adott pillanatban. Pál apostol azt mondta, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bűvölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba és éhezésbe, bűvölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Mert az erőm az nem a pénzben van, hanem Krisztusban. Hol van a te erőd? Miből fakad a te erőd? Miből fakad a lelki nyugalmad és békességed? Esetleg földi, mulandó dolgokban keresed azt? Jézus nem áll meg a saját életünk kérdésénél, hanem tovább megy. Nagyobb perspektívában gondolkozik. Ezt kérdezi a bolond gazdagtól. Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Kié lesz mindaz, amit felhalmoztál? Csupaszon üres kézzel születünk a világra, és így távozunk. Üres kézzel semmit nem viszünk magunkkal. Mi az, amit hagyunk az utódokra, a gyerekeinkre, unokáinkra? Mire fog emlékezni, hogyha megáll egyszer a sírunk felett, és visszagondol? Bár nem ismertem a nagymamámat, de jó sok pénzt hagyott rám. Emlékszem a nagypapa bölcsességére, még ma is nagyon fontos, amikor döntéshelyzetbe kerülök. Mit hagysz örökül? Mit adsz tovább? Számít egyáltalán, vagy csak a saját életünk a fontos a jelenben? Rólunk szól az egész, esetleg még szól a közeli családtagjainkról is. De ez a határ is innentől kezdve a többi nem a mi felelősségünk. Mennyire foglalkozunk anyagi tekintetben, például a mély szegénységben élőkkel? Vagy mennyire vagyunk hajlandóak áldozni a környezetszennyezés csökkentéséért? Érdekel minket a jövő, nem a mi életünk, hanem a következő nemzedékek, generációk élete. Mekkora perspektívát nyitunk anyagi területen? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Lehet Isten szerint gazdagnak lenni. Az ő gazdagságának része, hogy az anyagi szükségleteink megvannak. Igen, gondoskodik rólunk. Gondoskodik ételről, italról, ruházatról. Mint ahogy Izrael népéről gondoskodott ott a pusztában, minden egyes nap mennyei mannát adva nekik az égből. De minden egyes napra elegendőt. Minden nap újra és újra. A népnek a feladata csupán az volt, hogy bízzon. Bízzon a szabadító Istenben. Isten csupán a bizalmukat kérte. Szóval Isten gazdagságának része az, hogy a fizikai, földi szükségleteinkről gondoskodik. De ő még ennél sokkal többről szeretne gondoskodni. Először is önmagát adja. Azt a lehetőséget, hogy mindig és bármikor kapcsolatban lehetünk vele. Aztán adja a bűnbocsánatot, a megújult, megváltozott életet. Adja azt a lehetőséget, hogy valóban azzá az emberré váljunk, akinek ő tervezett, nem egy eltorzult képmássá. A gazdagságában benne van az, hogy begyógyítja a sebeinket, és helyreállítja az emberekkel való kapcsolatainkat. Készítesz minket arra, hogy megbocsássunk, és bocsánatot kérjünk. És a mérhetetlen gazdagságában ott van az örök élet a mennyben. Ha valami felbecsülhetetlen, akkor azt hiszem, hogy ez az. Kit akarsz szolgálni? A pénzistent, aki pillanatnyilag lehet, hogy boldoggá tesz, de hosszú távon nagyon sokat elvesz, és nem menti meg végül az életedet? Vagy pedig a teremtő és szabadító istent, aki bár nem ígéri meg, hogy anyagilag gazdag leszel, de mindig gondoskodik rólad ezen a földön és az örökké valóságban is. A látható és a láthatatlan világban is. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kit akarsz tehát szolgálni? Amen. Isten igéjére válaszolva, énekeljük a 275. dicséretnek az első kettő versszakát. Az Úr Isten az én reménységem. És mire álljunk fel és imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Atyánk, hálát adunk a te mérhetetlen gazdagságodért. Köszönjük, hogy elhalmozol bennünket olyan kincsekkel, amelyeket nem esz meg a rozsda, amit nem tudnak ellopni tőlünk. Olyan kincsekkel, amelyek kitartanak az örökké valóságban is. Kérünk, Urunk, könyörgünk azért, hogy a lelked formálja a mi szívünket és gondolatainkat. Adj nekünk olyan bölcsességet, ne legyünk hasonlóvá a bolond gazdához, hanem hadd tudjunk egyedül hozzád ragaszkodni, benned bízni, rád bízni az életünket. Kérünk, Urunk, hogy az összes aggodalmunkat vedd el. Kérünk, Urunk, azért, hogyha aggódnánk a pénzügyi dolgaink miatt, akkor hadd tudjunk meglátni azt, hogy te gondoskodó Isten vagy. Lehet, hogy csak minden napra, egyesével, és nem látjuk előre a következő 5 évet anyagi tekintetben, de bízhatunk abban, hogy minden egyes nap gondoskodsz. Kérünk, Urunk, hogy formáld a mi szívünket, hogy a gyermekeinknek ne csak tárgyakat, ajándékokat akarjunk adni, hanem ha tudjuk megtanítani nekik a nagybetűs életet, ha tudjuk átadni nekik azokat a jellembeli kincseket, amelyek a tisztesség, becsület, már kikopott szavai. Kérünk azért, hogy mutasd meg, hogy mi az igazán fontos ebben az életben. Attól, hogy ne jelentéktelen, hiába való dolgokkal fecséreljük el az időnket. És Urunk, imádkozunk azokért, akik valóban mély szegénységben vannak. Imádkozunk azért, hogy azoknak a szívét, akik tudnak adni, hadd adjanak. Kérünk azért, hogy azoknak a szívét, akik tudnak adni, hadd formáld át, úgyhogy ne legyenek irigyek, önzőek. Kérünk mindannyiunkért, Urunk, hogy mint a öregasszonynak a 2 fillérje, talán már csak annyi maradt, de hadd tudjunk azzal is adakozóan, könyörületesen bánni. Köszönjük, Urunk, hogy te sokkal nagyobb perspektívában látod az életünket, mint ahogy mi tekintünk arra. Kérünk azért, hogy hadd lehessünk olyan hatással az utódainkra, a utánunk jövő generációkra, hogy azok hálával tudjanak gondolni ránk. Ne pedig önzőnek és irigynek tartsák ezt a nemzedéket. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezetet kérem, hogy foglaljon helyet, és a hirdetéseket hallgassa meg. Szeretném hirdetni a jövő heti különleges alkalmakat. A rendhagyó alkalmakat nem emelem most ki külön, megtekinthetőek a kifüggesztve az ajtón. De szeretném jelezni, hogy csütörtöktől ökumenikus imahetet tartunk a kerületben. Ez azt jelenti, hogy a következő csütörtököt követő néhány napban, este 6 órától különböző felekezetű templomokban különböző lelkészek fognak igét hirdetni. Pontosan csütörtökön 18 órától az evangélikus templomban lesz az istentisztelet, református lelkész Szász Lajos fog igét hirdetni. Pénteken 18 órától itt a református templomban lesz istentisztelet, és az igehirdető pedig a katolikus plébános lesz. Szombaton 18 órától a baptista imaházban lesz istentisztelet, az igehirdető az evangélikus lelkész lesz, és vasárnap a záró alkalmon 18 órától itt szemben a római katolikus templomban a baptista lelkész fog igét hirdetni. Várunk mindenkit szeretettel, hogyha ezt sok volt megjegyezni, mert szerintem sok információ. A honlapon és a Facebook oldalon megtalálható, és itt a kiáratnál is szórólapokat vehetünk, és hazavihetjük magunkkal ezeket az információkat. Az igét Juhász Balázs testvérünk olvasta, és köszönjük szépen a szolgálatát. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára az életének 79. évében elhunyt Török Zoltán testvérünket. Az elhunytat gyászoló özvegy és családja számára Isten igéjével a János Evangélium 11. fejezetének 25. és 26. verseivel kérünk vigasztalást, ahol Jézus ezt mondja: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Elhunyt gyülekezetünk szeretett tagja, Fehér László, temetésére január 27-én kerül sor a Szent Gellér templom urna temetőjében. Az elmúlt héten hunyt el gyülekezetünk régi tagja, a Cserkész csapat Demjén István ideje alatti tagja, Gellén István, temetésére február 4-én kerül sor 9 órától a budafogi temetőben. A gyászoló családnak Isten vigasztalását kérjük. A mai napon megkereszteltük Pölt Emilt, Gersenyi Krisztina és Pölt Gyula gyermekét, valamint Res Márton Istvánt és Res Mihály Györgyöt, Kerekes Gabriella Andrea és Res László Márton fiait. Isten áldását kívánjuk a családok életére, és szeretettel várjuk őket a gyülekezetben. Heti ima témát javaslunk, ezen a héten imádkozzunk a magyar kultúra megőrzéséért és annak a tovább építéséért. Szeretném átadni a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk, hogy csatlakozzanak hozzánk. A mai napon este 6 órakor a Kálvin téri templomban lesz az országos ökumenikus imahétnek a megnyitója, aki teheti, az menjen el rá. Javasoljuk, hogy kezdjék meg az óvodába és az iskolába a jelentkezéseket, hogy folyamatosan történhessen a kapcsolatfelvétel. A választói névjegyzéket is, annak a tervezetét is a presbitérium elfogadta, és kitettük a pénztárosi asztalhoz. Kérjük, hogy ott nézzék át, és javítsanak, hogyha valami hiba volt. A adóbevallás is indul, kérjük, hogy egyházunkat és alapítványunkat támogassák. Erről is minden adat megtalálható a feltámadás.hu honlapunkon. A munkatársi hétvégére kiküldtük a meghívót, de nem jelzett még mindenki vissza, úgyhogy kérem, hogy aki nem jelzett vissza, az feltétlenül írjon nekünk. A gyelekezeti táborunkra is lehet jelentkezni, augusztus 20 és 26 között Balatonszárszón lesz, ugyanúgy, ahogy a munkatársi hétvége is. Továbbra is gyűjtünk a kárpátaljai testvéreink javára, illetve a mezőpaniti építkezésre. Erre is nyugodtan nem csak készpénzt lehet itt befizetni, hanem lehet utalni is a gyülekezet számla számára. És kérjük, hogy aki adomány szeretne eljuttatni, az egyeztessen Pál Sándor testvérünkkel. És hát gondoljunk szeretettel január 22-én a magyar kultúrára, és ápoljuk. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, énekeljük záró énekként a 275. dicséretnek, a már megkezdett énekünknek a 3-tól 6-ig tartó versszakai. Szeretettel hirdetem még az áldás előtt, hogy a gyülekezeti teremben teára, egy kis átmelegedésre, beszélgetésre szeretettel várunk mindenkit. Most fogadjuk Isten áldását. Keressétek először Isten országát és igazságát, és ráadásként minden szükséges megadatik nektek. Amen.